Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Péntek van, Turizmus világa, Rasztovics Dávid itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatóját. Már jó pár perce beszélgetünk, mert annyi minden van a világban, meg a turizmusban. És ez meg kifejezetten izgalmas és érdekes. Most nem a tűzvész, meg nem a booking, azok nyilván itt egész héten rágtuk ezeket a dolgokat, meg látjuk a fejleményeket. Közel-kelet utazási szektor, hát nagyon érdekes statisztikák, ugye ez egy nagyon friss helyzetjelentés.
Igen, kellemes péntek délután kívánok én is a tisztelt hallgatóknak. Köszönöm, András, a felvezetést. Nagyon sok dolog eszembe jutott itt a felvezetés közben, amit még mielőtt belemegyünk a témába, megosztanék a hallgatókkal. Az egyik az, hogy hamarosan 5 éves jubileuma lesz a műsornak, ami egyrésztről boldogsággal tölt el, másrésztről pedig, hát azért ilyen gyorsan elmenjen 5 év, az egy olyan dolog, amire azt szokták mondani, hogy minél idősebb az ember, annál gyorsabban telik az idő, és valahogy kezdem én is ezt megtapasztalni, de hogy az 5 éves időtáv és a mai adás között mi a hasonlat, talán az, hogy ugye magáról a témáról, a közel-keletről, a közel-keleti növekedésről és az ottani turisztikai régiónak a fejlesztéséről már az is lassan egy éve volt, hogy tavaly novemberben ugye a riádi turisztikai világtanács globális summit után jöttem ugye hozzád, és arról beszélgettünk, hogy milyen távlatokat mutattak be ugye az Emirátusokról, Szaúd-Arábiáról, a Jordániáról, Egyiptomról, tehát arról a közel-keleti blokkról vagy térségről, amiről mondjuk 20-30 évvel ezelőtt ugye mindenki azt gondolta, hogy nehezen megközelíthető, nagyon meleg van, és igazából nincs miért oda menni. Ez alatt a 20-30 év alatt viszont eljutottunk odáig, hogy a 2019-es vegyük úgy, hogy valaha volt legjobb bázis év, tehát én így szoktam fogalmazni, hogy azért talán nekünk 2023-ban 19-hez kell hasonlítani a mutatókat, nem 22-höz, és hogyha ezt megnézzük, akkor az egyetlen térség a világon, amely meg tudta haladni a 19-es mutatókat, nem is egy kategóriában, az maga a Közel-Kelet. És milyen országokról beszélgetünk itt? Ugye nekem ugye személyesen is talán a legfontosabb Szaúd-Arábia és az Emirátusok, de beszélgetünk ugye Egyiptomról, beszélgetünk Bahrainről, Kuwaitról, Jemenről, talán még ide kell értenünk az izraeli tengerpartot is, azt a térséget, és ugye Emirátusokon belül is Abu Dhabi és Dubaj leginkább, és hogyha végig gondolom, hogy az evolúciója hogyan néz ki azoknak a dolgoknak, hogy mi 5 évvel ezelőtt megálmodtuk, hogy legyen egy olyan műsor, ami a turisztikának, a digitális világnak a keveréke és a világ turisztikai trendjeit hozzuk minden héten el, akkor mindig azon gondolkodtam, hogy mik lesznek azok az érdekes témák, amivel mondjuk nem fél évig tudjuk ezt a műsort ellátni tartalommal, és talán a mai adás az egyik nagyon jó értékmérője, hogy ezek a jellegű beszélgetések 3-6-9-12 havonta megújulnak, és ugyanarról a témáról már számok és adatok tükrében tudunk beszélgetni, és be tudjuk bizonyítani, hogy az, amit akkor mondtunk, az igaz vagy nem igaz. Az előző adásban is beszélgettünk ugye digitális DNS-ről, zöld folyosóról, amiről 3-4 évvel ezelőtt esett szó. Most beszélgettünk egy olyan témáról, ami közel egy éves felvetés volt, és meghaladják a mutatók azokat a előrejelzéseket, amit akkor láttam én. Miért fontos ez? Talán azért fontos, mert a Közel-Kelet Magyarország és a Kárpát-medencei vállalkozások számára megközelíthető, rengeteg direkt járat van, és olyan célokat tűznek ki maguk elé, amibe vállalkozóként is, meg utazóként is be tudsz csatlakozni. Hogyha az ember volt valamikor az utóbbi időszakban Dubajban, azt látja, hogy minden sarkon nő ki egy újabb fejlesztés, például ami ebben a cikkben, amit hoztam, nincsen benne, viszont 2024 végére, 25 elejére el fog készülni, egy mesterséges holdat építenek Dubajban, több mint 5 milliárd dollár a fejlesztési költsége, és a lényege az, hogy a külseje ennek az épületnek, konkrétan a hold leképzése, azt most nem tudom megmondani, hogy pontosan hányad a kicsinyítés, viszont a világ első olyan szállodája, ami megpróbálja az űr és tehát a világűrnek a sajátosságait visszaadni, és megnézed, Las Vegasban csináltak egy óriási szemet, és így promotálták, az is egy gömb alakú óriási LED, amin fénysókat, koncerteket és sporteseményeket közvetítenek, az 2 milliárd dolláros beruházás, viszont a reklámbevételekből már a fele megtérült. És nem emrég indult el, tehát az előre jegyzések és a lekötött szerződések alapján ezek nagyon gyorsan megtérülő, futurisztikusnak tűnő, de a mai világban már annyira nem is futurisztikus dolgok, és egy térségen belül történik, nem pedig a világon szétszórva.
Ez a Skift 2023-as helyzetjelentése nagyon friss, és hogy ahogy mondtad, a közel-keleti...
24 órán belüli.
A közel-keleti utazási szektor, és amit mondtál, hogy az összes ágazat, tehát a megdöntött ezt a 19-es aranykort, szállodák, nyaralók, autóbérlés, kivéve a légi közlekedés. Azt akartak, hogy ez az hogy a fenébe lehet? Tehát, hogy a minden nő, de valahogy oda kell menni, és az általában repülővel mennek oda az meg az hogy lehet?
Az Emirátusokban talán úgy, hogy ugye, hogyha megnézzük, a dubai reptér volt az ötödik leggyakrabban látogatott reptér ebben a fél évben az egész világon, viszont Abu Dhabiba nem biztos, hogy Abu Dhabi céllal repül az ember, tehát ha azt nézzük, hogy az Abu Dhabi mutatók mekkorát ugrottak, lehet, hogy az az utazó, sőt valószínű, ő Dubajba repült, és onnan ment át autóval, autót bérelt, vagy éppen olyan shuttle szolgáltatást vett igénybe, amit szintén újra gondoltak a térségbe. Hogyha megnézzük, hogy kik voltak azok, akik drive-olták magát a beutazást, ugye azt lehet mondani, hogy maga az Emirátusok a világon a leggyorsabban fejlődő úticél, utasszámot, utazót tekintve, és a negyedik leggyakrabban használt légi útvonal a világon pedig Dubaj-Riad. Hogyha belegondolunk, azért Riadról az utóbbi egy-két évtizedben nem sok szó esett Magyarországon, sőt az amúgy a világon se sok helyen. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy az előző adatot még azért egy picit kibontanám, tehát az ötödik leglátogatottabb reptér a világon Dubaj, viszont 2019-ben ugye 86 millió ember vette igénybe. Ugye a tavalyi év, ez most egy tavalyi éves adat, 66 millióval lett ugye a világ ötödik leggyakrabban látogatott reptere, és idén az első fél évben ugyanitt jár. Tehát, hogy ugyanabban a helyezési, tehát a rangsorban elfoglalt helyét megőrizte, és valószínűleg ez, ahogy megyünk előre az időbe, mondjuk úgy, hogy az Emirátusoknak nem a nyára legfrekventáltabb időszaka. Szerintem el fogja érni magát azt a... Ugye úgy értettem, hogy a 66 millió az a tavaly egész év volt, és idén pedig ugyanúgy az ötödik helyen jár fél év alatt, de el fogja érni, biztos vagyok benne, hogy el fogja érni a 19-es szintet. Hogyha megnézzük, egy nagyon érdekes dolog, hogy Egyiptom. Egyiptomról valószínűleg sok embernek van személyes tapasztalata is, hogy a Covid után rengeteg új fejlesztést indítottak a nemzetközi szállodaláncok, sőt olyan szállodaláncok is, akik mondjuk a Covid előtt nem is voltak, hanem egy teljesen új lendületre, egy új hullámra fekszenek rá a megváltozott fogyasztói környezet miatt.
Ez az ország, ahol a minisztériumokat is átalakítják szállodába.
Így van.
Ez nekem nem szimpatikus gondolat.
Hát government buildings, tehát hogy azokat a kormányzati épületeket, amik most
amiket
ott,
lehet nélkülözni.
Amiket lehet nélkülözni, vagy amik igen, teljesen feleslegesen állnak
üresen. Mindenből szállodát csinálunk.
Abból turisztikai attrakciót, szállodát, vagy valamilyen egységet csinálnak. Az a célja ugye a egyiptomi turisztikai vezetésnek, hogy az év végéig 30 millió embert fogadjanak. Ez a tavalyi évben 12 millió ember volt. Az majdnem háromszorozás.
Megint túlturizmushoz vezet. Ezek a robbanások, de várj, volt még egy nagy, ami nekem a legizgalmasabb az egész kutatásból, vagy helyzetjelentésből. Az Egyesült Arab Emírsége 2022-ben ugye a második helyen állt a nemzetközi érkezések leggyorsabban fejlődő. De az első helyen Ausztria. Ez közel van, érted, és ez fogható.
Bécsi barátunk, Kovács Balázs szavait.
Balázsokkal kéne beszélgetni, ez hihetetlen, nem? Kenterbe vernek mindenkit, a világot.
Hihetetlen, és ha viszont azt mondom, hogy mégsem, azt azért mondom, mert látjuk, hogy azért az egy műhely. Miért?
Miért most?
Mert négy évszakos. Télen sielsz, nyáron túrázol, ősszel, tavasszal ugyanúgy kirándulsz, vagy már gletszereken tudsz sielni. Tehát a gasztronómiájuk nagyon sokat fejlődött, a családi vállalkozások alakulnak át, jobban irányított láncokhoz csatlakozó. Sok fiatallal, rengeteg új egységet építenek, és nagyon jól működik ugye a turizmus marketingjük, ugye a regionális szintű márkázási stratégiával. Ők 30 éve indultak ezzel a gondolattal már a piacon, és a mai napig nagyon jól működik, és ugye ott ezek a desztinációs marketing csoportosulások szintén nagyon jól tudják támogatni egymást, de visszatérve egy picit és kiegészítve, nekem még nagyobb meglepetés Jordánia. Valaha volt legjobb évét produkálja Jordánia, amióta a turizmust ugye statisztikákba öntik. Miért lehet ez? Az egyik az, egyik mutató az az, hogy rengeteg alacsony költségű légitársaság működik, ugye ezek a low-cost légitársaságok, Fapados magyar nevén. Ugye az EasyJet, Ryanair, Wizz Air, Transavia, Vueling és sorolhatnánk.
Ez mind repüli.
Mind repüli, és nagyon sok európai desztinációból repüli, tehát majdnem megduplázták a Covid óta a direkt járatokat, ugye Ammanba, Jordánia fővárosába, valamint ugye indítottak járatokat a tengerparti térségekbe és kisebb turistaövezetekbe. Ez az egyik. A másik, hogy van egy hosszú távú stratégiai céljuk, mégpedig Japán, Ausztrália, Kína, Dél-Korea, Tájvan és indiai küldőpiacokra építkezve. Valószínűleg a kettőt egybe kell érteni, tehát biztos, hogy vannak előjegyzések már, amiből ők látják azt, hogy ez az év rekordév lesz, de az is biztos, hogy rengeteg pénzt költenek arra, hogy promotálják a saját turizmusukat. Ugye én voltam idén Izrael, ugye az egész egy nagyon jó turisztikai élmény. Ha megnézzük, viszont ugye a teljes térséget egy dolog jellemzi, hogy nagyon meleg van, és sivatagos a környezet. Mit lehet ilyenkor csinálni?
És vannak néha konfliktusok.
És vannak néha konfliktusok.
Hullámzóvá teszi a turizmust, igen.
De mit lehet csinálni? Talán megoldás lehet az, hogy a sivatagi térségekben olyan szállodákat fejlesztenek, amiket mikrokörnyezetbe építenek, és olyan mikroklímát hoznak körülöttük.
Nem megint a sípálya, mint az araboknál?
Talán a sípálya, vagy talán olyan technológiák használata, hogy amikor kimész a medence partjára, akkor nem 48 fok lesz, csak 37. És az már egy elviselhető
történet. Mint a futballstadionokban.
Csak ugye a legjobb hasonlat az, hogy 101 milliárd dollárba került a katari világbajnokság, cakkumpak minden marketing és egyéb költségekkel, és az építkezésnek a teljes költségével.
Több mint 100 milliárd dollár.
100 milliárd dollárba. Ehhez képest Szaúd-Arábia 3000 milliárd dollárt fektett 2030-ig a turizmus fejlesztésébe, és hozok akkor egy focis példát. 2030-ig a sportminisztérium megszavazta a héten, hogy 20 milliárd dollárt költhetnek el játékos vásárlásra és fizetésekre.
Ez mindig Szaúd-Arábia.
Ez Szaúd-Arábia. Ez Szaúd-Arábia, harmadosztály, TikTokon hirdetik, harmadosztályban heti 4000 eurós fizetés, lakás, autó.
Mint itthon.
És hogyha letöltötted az egy évet, akkor hűségbónuszt kapsz, hogyha meghosszabbítod, az azt jelenti, hogy a teljes fizetésedet megkapod még egyszer. De hogyha végig gondoljuk, 20 milliárd dollár játékos vásárlása, játékos fizetése. Nagyon érdekes, hogyha turizmus, akkor sportturizmus is, tehát Katart azért még jobban feltette a világ térképére, hogy a világbajnokságot ott tartották. Amúgy egy nagyon jól megrendezett világbajnokság volt, annak ellenére, hogy az előző években ugye folyamatos támadások érték, hogy miért Katarban van. Természetesen nem volt szerencsés, hogy este játszottak, viszont hogy megnézzük, a valaha volt legnagyobb nézőszámmal lezajlott világbajnokságról van szó.
Nagyon jó, bedobtam ezt a stadiont, látom, mert akkor
és hozok még egy hozzá hasonlító példát. Magyarországon mondjuk egy zöldmezős beruházást, ha elképzelünk egy 100-150 férőhelyes nagy 4-5 csillagos szállodát, azért 15-20 milliárd forint alatt nem is érdemes gondolkodni. 15-20 milliárd forint rengeteg pénz. Ebben a világban 15-20 milliárd forint olyan szolgáltatásoknak az elindítására van, amik kiegészítő szolgáltatásai szállodáknak, vagy éppen olyan turisztikai térségeknek, amit ők fejlesztenek. Ezzel nem lehet versenyezni. Tehát ezt most nem azért hoztam példának, hogy bármilyen negatív hangot adjak a közép-kelet-európai piacoknak, csak teljesen másból főznek, ezért teljesen másképp kell őket összehasonlítani. Amiük viszont nincs. Miük van. Ugye van pénzük, van akaratuk, és van úgymond rengeteg kapacitásuk arra, hogy ezeket a dolgokat felépítsük, megcsinálják. Mi az, amiük talán nincs? Nincsen sok évtizedes szaktudásuk, bizonyos különleges szaktudást igénylő területeken, nincs elég jól kiképzett szakemberük, tehát hogy nem a tanácsadókra gondolok most, hanem akik elvégzik a turisztikában létrejövő rengeteg munkát. Szaúd-Arábiában 100 000 munkahelyet teremtenek 2025 végéig csak turizmusban. Az azt jelenti, hogy 100 000-rel kevesebb emberük van jelenleg, aki ebbe a térség vagy ebbe a szektorban tud dolgozni. És miük nincsen, még nincsen idejük. Ők ugye egy olyan versenybe, egy olyan spirálba kerültek bele a térségbe, hogy az Emirátusok Szaúd-Arábiával próbál versenyezni, vagy inkább fordítva, tehát az Emirátusok 10 éve, 12 éve kezdte ezt a hihetetlen költekezést és fejlesztési dömpinget, Szaúd-Arábia pedig azt mondta, hogy 2030-ig le akarja előzni őket. Tehát azt nézzük, akkor fel annyi idő alatt kell nekik ugyanazt a fejlődést végrehajtaniuk, mint amire volt mondjuk 20 éve a másik oldalnak. Tehát a mai napot...
A dinamizmus az, igen, az egyértelmű.
Tehát a dinamizmus az megvan, emellett meg a vásárló erő is megvan, tehát hogyha nézzük azt, hogy a Flynas, az ugye a szaúd-arábiai diszkont légitársaság, ő is 26%-kal tudta az első fél évben, tehát a 23 első fél évben növelni az utasforgalmát, és 20%-kal növelte csak fél év alatt a repülőgépeinek a számát, tehát a flotta a kapacitást, ami megint mit jelent? Azt jelenti, hogy náluk ez nem árérzékeny.
Több repülő, több ülőhely,
és mi a céljuk? Ugye 100 millió, maga a Szaúd-Arábiai Királyság 100 millió turistát szeretne 2030-ban már az országban látni. Ehhez mit kell még csinálniuk? Hihetetlen mennyiségű szállodát és szálláshelyet kell felépíteniük. Ugye arról is beszéltünk már egyszer, hogy a Vörös-tenger partja az teljesen kiaknázatlan, tehát ha megnézed az egyiptomi részt, mennyire fejlett ahhoz képest, hogy mi van a másik oldalon, pedig nagyjából ugyanaz, csak tükörkép. Az előzetes tanulmányok szerint 1500 nagy szállodát, rezortot szeretnének építeni 2030-ig, amit szeretne követni Egyiptom is, tehát Egyiptom is meghirdetett egy olyan befektetési és beruházási programot, hogy igenis jöjjenek akkor azok a láncok, amik a kiaknázatlan vöröstengeri partszakaszon tudnak építkezni.
Hát pedig milyen szép az a vöröstengeri, így, hogy nincs minden méteren ilyen toronyszálloda. Csak egy dolog még, ugye Egyesült Arab Emírségek 806 ezer érkezés, ugye igen, ez 10%-a több, mint 19-ben. De a küldőpiac az Indiából. Ugye India és orosz. Azért az most egy nagy kérdés, nem?
Hogy hát az orosz most jelenleg ők utazhatnak oda.
Oda, tehát igen, de világos, ha valahova utazik, akkor oda utazik, csak kérdés, hogy mennyi fog utazni, meg mennyi utazik, meg meddig tart lábon.
Ez nem csak a Emirátusokra, igaz, az Egyiptomban is minden van, igen. Második, vagy inkább mi voltunk azok, akik kakukkajás. Talán nem illettünk oda. Tehát mondjuk azt, hogy inkább 80% a szállodának orosz turistával volt töltve. A maradék 19,9 az német ajkú ember volt, és voltunk mi. Csak egyedüli magyarok.
Egy mondat még így aktualizálva Magyarországra, meg ez mindez miért érdekes, nyilván sok minden miatt is. De az látszik, hogy Indiára mindenki utazik, mondjuk az indiai 100 milliókra, akik most utaznak. És ez itt Magyarországon is fontos, kéne, hogy legyen, meg fontos legyen, mert ez egy óriási piac.
Nekem volt egyszer egy beszélgetésem az egyik ötcsillagos szállodának az igazgatójával Budapesten, és azt mondta, hogy amikor egy tehetős indiai ügyfél érkezik, akkor lefoglalja a szintet, mert a staff, a kiegészítő személyzet 25 szobát igényel.
1 milliárdos esküvőket csinálnak itt Budapesten, több száz fővel. Óriási lehetőség, óriási piac, erre sokkal jobban fókuszálni kéne, stratégiailag.
Stratégiailag is annyit tudok mondani, hogy azért az utóbbi 3-5 évben nőtt föl az a generáció, aki már ilyen szinten utazik a világban.
Megkölt.
Tehát, ha megnézzük, a világ egyik forró pontja IT oldalon, ugye India, a nagy globális multicégek oda viszik ugye az IT fejlesztő részleget, mert az indiai szaktudás az világhírű. Nem csak a szaktudás világhírű, valószínűleg a fizetések is világszínvonalúak. Egy 1,5 milliárdos piacra, hazai piacra tudnak dolgozni az ottani vállalkozók vagy cégek, ami azt jelenti, hogy jobban meg tudja fizetni a munkavállalót, aki több pénzt tud költeni külföldön, és hogyha megnézzük, azért Indiának a Közel-Kelet és az arab térség az elég közel van, tehát az egy 4-5 órás úttal elérhető. Ugye fordítva is, tehát Magyarországról ugye Maldív-szigetekre, vagy éppen a Seychelles-szigetekre általában a katari vagy dubai átszállással megy az ember, és pont elosztja az utat. Teljesen más az, hogy te 4-5-6 órán belül elérsz egy úti cél direkt járattal, vagy 10 óra is át kell szállnod. Ezért szeretnék azt, hogy Riad, ugye Riadban építik fel a világ legnagyobb repterét, ami 2-szer akkora lesz, mint a dubai új reptér. Ez elképzelhetetlen nagyság. Miért? Az a céljuk, hogy átvegyék a közel-keleti összekötő szerepkört, és mutattak egy animációt, hogy a világnak több mint 35%-át közvetlen járattal tudják kiszolgálni, és egy átszállással, mint összekötő reptér, több mint a 75%, a világ népességének a 75%-ának lehetnek ők egy központi elosztó reptér. Ez az ő víziójuk, és amúgy egy kiegészítés, most épül a Vöröstengeri új reptér, most épül a Neom reptérnek a második szárnya. Riádnak az új repterének lerakták az alapkövét. Ugye ott van Dammam, meg ott van Jeddah. Tehát csak Szaúd-Arábián belül van 5 olyan reptér már, ami konkrétan Európából 5-5,5 óra alatt elérhetővé teszi mind a két tengerparti szakaszt és a belső részeket.
Köszönöm, izgalmas volt. Nem gondoltam, ennyi minden van ebben a kutatásban. Köszönöm szépen, Rasztavics Dávid digitális turizmus ZRT vezérigazgató, jövő héten találkozunk.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Turizmus Világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.